Hihetősek voltak szavai is. Manócska hallotta őket, s még ezórában hírt adott róluk Józsefnek. Amikor mentében Mondkávhoz fordult, udvarmesteréhez, és ezt mondotta: kivételesen okos szolga ez, akit most vizsgáztattam. Azt hiszem, a fák szolgálata jó kezekben van nála. Úgy gondolom, azonban nem szabad nagyon soká ennél a munkánál hagyni őt. Szabad parancs, felelte Mondkáb, és tudta, mit kell tennie. József szövetséget köt. Nem hiába ismételtük el ezt a beszélgetést, amelyre másút sehol sem vetettek ügyet, szóról szóra, ahogyan volt, és minden ágaboga szerint. Mert József híres pályafutása Potifár házában innen indult ki. Hogy az egyiptomi belső szolgájává tette, és idővel minden tulajdona fölé helyezte, és mindenét kezébe bocsátotta, ettől a találkozástól datálódik, mint gyors állat visz bennünket átinnét a híradás a hét esztendőhöz, mely Jákob fiát az új halálba bukás előtt új életmagaslatra emelte. Mert e vizsgánál megmutatta, hogy érti, miről van szó a kínos áldásházban, amelybe eladták, nem másról, mint hízelgőn segítségére lenni egymásnak, és kímélő lelkiszolgálattal támogatni az Úr üres méltóságát. És nem csak azt bizonyította be, hogy megértette ezt, hanem azt is, hogy a szükségeset jobban és ügyesebben tudja végrehajtani, mint bárki más. Ezt elsősorban a Mondkáv tapasztalta, aki látta, hogy híven szolgáló fáradozását a nemes úr lelkéért József hihetetlen ügyessége a segítő hízelkedésben mennyire túlszárnyalja. Féltékenység nélkül és örömmel látta ezt, amit derekassága és a lelki szolgálat és a szolgalelkűség között fennálló jelentékeny különbség megbecsüléséből nyomatékosan hozzáteszünk. És valóban az uraság parancsára sem lett volna szükség, hogy az elöljáró a megvásároltat a fáskertben való föllépése után készséggel és azonnal kiemelje a legalsó szolgasor homályából, és az érvényesülés fényesebb lehetőségeit nyissa meg számára. Hiszen tudjuk rég, hogy ami őt eddig ettől visszatartotta, az nem volt más, mint szégyenlős félénkség azelőtt, ami a tekercshordó első megpillantásánál jólesően elfogta őt, és ami annyira rokon volt magának Potifárnak érzéseivel a kertész rabszolgával folytatott beszélgetés közben. Ezért már a rákövetkező napon, alig hogy József reggeli kásája után ismét megkezdte szolgálatát, mint Hun Anub segédje és a szél segítője, maga elé hivatta a hébert, és alkalmaztatását illetően fontos változásokat közölt vele, amelyeket jónak talált már rég esedékesnek beállítani, és amelyeknek késlekedéséért bizonyos fokig Józsefnek tett szemrehányást. Milyenek is az emberek? Mennyire szeretik csűrni-csavarni a dolgokat? Mondkáv most a barátságtalant játszotta, és a maga elé rendeltnek abban a különös formában adta tudtára szerencséjét, hogy úgy tett, mintha ennek hibájából egy tarthatatlan állapot feleslegesen elhúzódott volna. A cselét, konyha és ágyasház közötti udvartájon az istálókhoz közel fogadta Mondkáv Józsefet. Na, hát itt vagy, mondta a köszönőnek. Még jó, hogy legalább akkor jössz, ha hívnak. Azt gondolod, ez örökké így mehet? És az idők végezetéig a fák ágai között kuncsoroghatsz? Rosszul gondolod, én mondom neked. Most más húrra hangoljuk a lantot, és vége a lézengésnek. Belső szolgálatba kerülsz halasztás nélkül. Az uraságnak fogsz felszolgálni az ebédlőteremben, a tálakat nyújtani és fáraó barátjának széke mögött állani. Nem szándékunk sokat kérdeni tőled, hogy ez kedvedre van-e. Elég soká herdáltad az időt, és vontad ki magad a magasabb kötelességek alól. Hogy állsz itt? A bőröd és a ruhád tele a fák piszkával és a kert porával. Na eredj, és tisztálkodj meg! Adasd ki magadnak a kamrában az étekfogók ezüst kötényét, és adass a virágkertészetben szép koszorút a hajadba, vagy hogyan gondoltad, hogy különben Petefré széke mögött állhatsz? Nem gondoltam, hogy ott állhatok, felelte csöndesen József. No persze, nem megyünk a te gondolataid szerint. Jegyezd meg továbbá. Ebéd után próbakép föl kell olvasnod a tekercsekből az úrnak, mielőtt elalszik, az északi oszlopcsarnokokban, ahol hűvös van. Tűrhetően fogod csinálni? Tot segítségével, bátorkodott József felelni, bízva kíméletes elnézésében annak, aki őt Egyiptomba hozta, és az ahányház annyi szokás elve alapján. És kinek engedtetett meg eddig, hogy fölolvasson az úrnak, tette hozzá. Eddig? Amenemúje olvasott föl. A könyvesház növendéke, miért kérded? Mert a láthatatlan miatt senkinek mezeire nem szeretnék lépni, mondta József. És senkinek határkövét nem szeretném megsérteni azzal, hogy megrablom hivatalától, amely ékessége. Mondkávot nagyon kellemesen érintett ez a váratlan aggodalom. Tegnap óta, ha ugyan csak tegnap óta, sejtette már, hogy ezt az ifjú embert képessége és hivatottsága a hivatalokért folyó versengésben tovább viszi a házban, mint amennyire maga tudhat róla, tovább, mint Amenemúje a fölolvasó hivataláig és helyéig, sőt sokkal tovább. Ezért jól esett neki ez a finom lelkűség, eltekintve attól, hogy ő is a Ruben fajtához tartozott, amely lelke boldogságát és méltóságát abban leli, ha méltányos és igazságos lehet, más szóval abban, hogy terveit akár a saját félreállása árán is örömmel egyesíti a magasabb hatalmakéval. Mondkáv természeténél fogva erre az örömre és méltóságra vágyott, talán azért, mert nem volt egészen egészséges és vesélye gyakran kínoszta. Mégis ismételjük, József aggodalma kellemesen érintette. Amit mondott, így hangzott. Úgy látom, viszonyaidon fölül tapintatos vagy. Amenemúje tisztjét és alkalmaztatását bízd csak rám, meg rá. Különben is az efféle tapintat a szemtelenséggel egytőről való. Hallottad a parancsot? A magasságos parancsolta. Amit az elöljáró parancsol, az parancs. És mit parancsoltam neked ebben a pillanatban? Hogy menjek és tisztogassam meg magam. Tedd hát! József meghajolt és hátra lépett. Ozárszif, mondta az udvarmester lágyabb hangon, és a szólított ismét közeledett hozzá. Mondkáva vállára tette kezét. Szereted az urat? Kérdezte, és kicsiny szemmel, alul a duzzadt könyvzacskókkal átható fájdalmas fürkészéssel pillantottak József arcába. Különösképp megindító, emlékeket idéző kérdés, amelyeket József oly jól ismert kicsikorától kezdve. Ezt kérdezte Jákob is, amikor térdére vont a kedvencét, és barna szeme, amely alatt pegyhütten finom mirigy duzzanat húzódott, fájdalmas fürkészéssel nézett a gyermek arcába. Az eladott önkéntelenül azzal a szólammal felelt, amely mindig visszatérő helyzetben helyén való volt, és amelynek adottsága mit sem vont le belső átéltségéből. Egész lelkemből, egész szívemből és minden szeretetemmel. Az előjáró épp oly elégedetten bólintott, mint egykoron Jákob. Így van jól, mondotta. Ő jó és nagy. Dicséretesen beszéltél előtte tegnap a datojás kertben, és ahogy nem mindenki tudna. Jól láttam, hogy többet is tudsz te, mint jó éjszakát kívánni. Hibákat is követtél el. Például azt, hogy születésedet Szűzinek nevezted, csak mert a Szűz jegyében történt. Nos, írjuk ezt ifjúságod rovására. Az istenek finom gondolatokkal áldottak meg, és megoldották nyelvedet, hogy ki tud mondani azokat, s úgy perdüljenek és simuljanak, mint a körtáncban. Az Úrnak örömetelt benne, s ezentúl széke mögött állhatsz. De mellettem is leszel, mint növendékem és segédem, amikor a gazdaságot járom. Hogy megismerd a házat, az udvart és mezőt, és bepillantást nyerj a munkába és vagyomba, és áttekintésed legyen, hogy idővel mindenképp segédemmé nőj, mert nekem sok bajom van a világon, és gyakran nem is érzem magam a legrózsásabban. Meg vagy elégedve? Ha biztosan nem lépek senkinek mezejére az Úr széke mögött és a te oldaladon, mondta József, kétségkívül hálás és elégedett leszek, ha nem is némi halvány szorongás nélkül. Mert titkom megvalva, ki vagyok én, és mit tudok én. Atyám a nyájak fejedelme megtanított ugyan némileg írni és beszélni. De különben csak örömolajjal kenhettem meg magam, és nem tudok mesterséget, sem a vargáit, sem a ragasztóit, sem a fazekasét. Hogyan vegyek bátorságot, hogy közöttük járjak keljek, akik ott ülnek, s értik a maguk dolgát, az egyik ezt, a másik azt. Én merészeljek fölvigyázójuk lenni. Azt hiszed, én értek a vargasághoz vagy a ragasztáshoz, felelte Mondkáb. A fazekassághoz sem értek, sem a székek és koporsók készítéséhez, ez nem is szükséges, és senki sem kívánja tőlem, legkevésbé azok, akik értenek hozzá. Mert én más ágyból való vagyok, mint ők, és más fából való, és áttekintő fejem van, azért lettem elöljáró. Az iparosok a műhelyekben nem kérdezik tőled, mihez értesz, hanem ki vagy, mert más értés az, ami ezzel össze van kötve, s ami a fölügyelésre képesít. Aki úgy tud beszélni az Úr előtt, mint te, s akinek finom gondolatai így simulnak szavakba, annak nem kell egy munka fölött görnyednie, hanem valamennyi között járni az én oldalamon. Mert a szóban és nem a kézben van az uralom és az áttekintés. Van valami kivetni és gáncsolni valód véleményemmel szemben? Nem, nagy udvarmester. Hálás köszönettel egyetértek veled. Ez a helyes szó, Ozarszif. És legyen ez adott szó köztem és közted, az öreg és az ifjú között, hogy egyet akarunk érteni az Úr Petepré, a nemes fáraó testőr ezredese szeretetében és szolgálatában, és szövetséget akarunk kötni szolgálatára egyik a másikkal, amelyet mindegyikünk megtart holtanapjáig, úgy, hogy az öregebb halála sem oldja föl ezt a szövetséget, hanem a másik tovább tartja a síron túl, mint fiú és utód, aki megvédi és igazolja atyát azáltal, hogy megvédi és igazolja a nemes urat szövetségben a halottal. Át tudod ezt látni, és világos ez előtted? Vagy szeszélyesnek és furának érzed? Legkevésbé sem, atyám és elöljárom, felelte József. Szavait teljesen érzésem és értelmem szerint valók, mert régtől fogva értem én az ilyen szövetséget, amelyet az Úrral és ugyanakkor egymás közt kötünk az ő lelkének szolgálatára, és nem is tudnék mondani megszokottabbat és kevésbé furát az én szememben. Atyám fejére és fáraó életére a tiéd vagyok. Megvásárlója kezét még mindig vállán tartotta, s a másikkal most megfogta József kezét. Helyes, mondta, helyes, Ozarszif. Eredj hát és tisztítsd meg magad az Úr testi és lelki szolgálatára. Amikor pedig elbocsát, jöjj hozzám, hogy bevezesselek a ház gazdálkodásába és áttekintésre tanítsalak. 5. fejezet. Az áldott. József testi és lelki szolgálatot teljesít. Ismeritek alárendelt emberek mosolyát és szemlesütését, ha valamelyiknek közülük, akiről legkevésbé gondolták, feje fölemeltetik, látszat szerint igazságtalanul, anélkül, hogy ők megértenék okát, és magasabb tisztségre hivatik el. Ezt a mosolyt, egymásra nézést és szemlesütést, mely zavart, gonosz, irigy, de elnéző is volt, sőt, félig elragadtatottan belenyugva a szerencse és a felsőbbek szeszélyébe, vette észre József ez időben napról napra, először akkor mindjárt a kertben, amikor elhívták, hogy Mondkáv látni akarja, éppen őt, mindnyájuk közül, a mászó fiút és porhintőt, és ezután mindig újból. Mert most minden neki indult, és feje többféle módon fölemeltetett. Hogy ő lett Potifár legbelső szolgája, és ez azután lassanként egész házát a héber kezére adta, amint a történet elbeszéli, az már elő volt készítve, és csírájában benne foglaltatott Mondkáv szavaiban és a szövetségben, amelyet József felkötött, és mindenestül benne volt, mint a lassan s éveken át növekvő fa a magban, úgyhogy csak időre van szükség a kibontakozásra és a teljesülésre. József tehát megkapta az ezüst kötényt és a virágkoszorút, amely az étekfogók egyenruhája volt az ebédlőteremben, s amelyben, amint mondanunk sem igen kell, rendkívül előnyösen festett. Mert így kellett festeniük azoknak, akik peteprét és az övéit étkezés közben kiszolgálhatták. És a szépségesnek fia még magasabb csillogással tűnt ki közülük, amely nem csupán testi volt, hanem amiben szellemi és testi ölelkezett és emelte egymást. Peteprés széke mögött a dobogón volt a helye, vagy kezdetben inkább az átellenes keskeny oldal kő emelvényénél, ahol a fal is kőlapokkal volt borítva, ahol egy érc korsó és pohár helye volt. Mert amikor a fenséges család belépett étkezés idején, akár az északi, akár a nyugati csarnok felől, ezen az emelvényen, amelyhez egy lépcsőfok vitt föl, vizet kellett kezükre önteni, és József feladata volt, hogy a vizet Potifár, Skarabeusz és pecsétgyűrűkkel ékített kicsiny fehér kezére öntse, és szárítkozásra a jó illatú kendőt átnyújtsa. Miközben pedig az úr törülközött nesztelen léptekkel a terem gyékényein és tarka futószőnyegein a szemben levő emelvényhez kellett sietnie, ahol az uraságok széke volt, az emeleti szent szülőké, valamint fiúké és Mut-em-eneté, az úrnőjé. József itt Potifár széke mögé lépett, bevárta az urat és kiszolgálta azzal, amit más ezüst kötényesek oda nyújtottak. Mert József nem futkosott ide-oda, hogy hozzon és vigyen, hanem mások adták neki az étkeket, és ő kínálta meg fáraó barátját, úgyhogy ez mindent, amit választott és evett, az ő kezéből vett át. Az ebédlőterem magas és világos volt, noha a napvilág nem közvetlenül, hanem csak a szomszédos helyiségekből, kiváltképp a nyugati külső csarnokból hullott be a hét ajtón és fölöttük levő ablakokon keresztül, amelyek áttört művű kőlapok voltak. De a nagyon fehér falak a napfényt fölfokozták. Festett fríz futott körül az ugyancsak fehér és égkék gerendákkal tagolt mennyezet alatt, amelyet a terem kerek, fehér talpon álló, kékre festett fa oszlopainak tarka feje érintett. Szép ékesség volt az ékkék fa oszlopok sora, s ékes és szép, derült díszsel és fényüzéssel teli volt minden Potifár mindennapi ebédlőjében. Az uraságok ébenfából és elefántcsontból készült széke, amit oroszlánfők díszítettek, és himzett tollaspárnák béleltek. A nemes lámpatartók és füstölőnek való három lábak a falaknál, a vázák, a kenetes urnák, és az ívelt fülű, virágfüzéres boroskorsók a tartójukban, és ami eszköze és kelléke az előkelő kiszolgálásnak még csillogott a csarnokban. Középen terjedelmes tálalóasztal állt gazdagon megrakva, mint Amun áldozóasztala, étkekkel, amelyeket a közvetítő szolgák a közvetlen kiszolgálóknak átnyújtottak, és amelyek sokkal a nagyobb bőségben álltak ott, sem hogy az emelvényen ülő négy fenség csak kis részben is elfogyaszthatta volna őket, a rostonsült libákat, kacsasülteket és marhacombokat, főzelékeket, kalácsokat és kenyereket, uborkákat, dinnyéket és buján fölhalmozott szíriai gyümölcsöt. Drága arany asztaldísz ékeskedett az ételek között, fáraó újévi ajándéka Petepré számára, templomot ábrázolt különös fák között, melyeknek ágai közt majmok csimpaszkodnak. Amikor Petepré és az övéi asztalnál ültek, tompa csend uralkodott a teremben. A szőnyegek fölfogták a kiszolgálók mesztelen talpának minden neszét, és az uraság beszélgetése a kölcsönös tisztelet folytán gyér és halk volt. Kíméletesen hajoltak egymás felé, az étkezés szüneteiben egyik a másiknak lótuszvirágot kínált szagolni, némi nyalánkságot is dugdostak egymás szájába, és kölcsönösen kifejtett óvatos gyengédségük szinte aggasztó volt. A székek párosan állottak, némi távolság volt csak közöttük. Petepré annak oldalán ült, aki szülte, és Mut, az úrnő, az öreg Hui mellett. Az úrnő nem mindig volt olyan, amilyennek József az udvaron első ízben látta, amikor aranyporos bodor fürtjeivel, ami saját haja volt, tova lebegett. Gyakran mélyen vállára csüngő, kék, szőke vagy barna, egészen kicsi fürtöcskékbe bodorított parókát viselt, melyet alul csavart rojtok szegélyeztek, és fölül szorosan fekvő koszorú dísz koronázott. A Félix szfinx-szerű fejkendőhöz hasonló álhaja fehér homlokon szív alakban öblösödött, s arcán két oldalt néhány fürt vagy rojt csüngött belőle alá, amelyekkel az asszony időnként eljátszadozott, s amelyek még külön is körülfogták a sajátságos arcot, amelyben szeme oly ellentétes volt szájával, mert amaz szigorú, sötét és lassan mozduló volt, ez pedig kígyózó és különösen mély szögletű. A csupasz és fehér, mondhatni isteni karok, mert mintha ptáh művészei metszették és csiszolták volna őket, melyekkel az úrnő étkezés közben tett-vett, közelről nem kevésbé csodálatosak voltak, mint távolról nézve. Fáraó barátja finom metszésű szájával sokat evett mindenből, amit kínáltak, hiszen egy hústornyot kellett táplálnia. A hosszú nyakú kancsóból is minden étkezésnél többször meg kellett tölteni kupáját, mert a bor nyilván önérzetét hevítette és elhitette vele, hogy ama hór em heb ellenére mégis igazi és valóságos testőr ezredes. Az úrnő viszont, akit egy édes, sőt negédes rabszolganő lebegett körül pókhálószerűen vékony ruhájában, amely alatt, ha ezt Jákob az atya látta volna, mondhatni mesztelen volt, Mut emenet, tehát kevés étvágyat tanúsított, mintha csak azért jött volna, mert így kívánta szokás és szertartás, fogott egy sült kacsát, egyszer felületesen beleharapott mellébe, száját is alig nyitva ki, és az ételt már a vödörbe is hajította. Hát még a szent szülők, akiket az ostoba kislánykák szolgáltak ki, mert nem bírták és tűrték felnőttek kiszolgálását, ezek csak úgy nyimmegtek, nyámmogtak, és szintén csak illemből ültek asztalhoz, mert két-három falás főzelékkel vagy süteménnyel már elegük is volt, és kiváltképp az öreg Hui állandóan aggódott, hogy továbbiakra gyomra hideg verejtékkel fog tiltakozni. Bészem Hebb, Manó, a legénysorban élő törpe, néha ott ült az emelvény lépcsőjén az uraság lábánál, s rágicsált, noha tulajdonképpen ő az udvarmester asztalnál étkezett, ahol maga Montkávis, továbbá Dudu, az ékszerládikák fölvigyázója, paráshasú a főkertész, és néhány írnok, egy szóval a ház magasabb rangú szolgaszemélyzete, és nem sokára József is, vagyis Ozarsziv, a kabír rabszolga. Vagy gyűrött ünneplőjében a gúnyvezír tréfás bakugrásokkal körültáncolta a nagy tálalót. Egyik távoli zugban többnyire egy öreg hárfás kuporgott, aki kiszáradt görcsös ujjaival lágyan megpendítette a húrokat, és érthetetlen dalokat mormolt.